A mai témánknak a címe az Isten lelkétől újjászületett ember. János evangéliuma harmadik fejezetéből szeretném bevezető igei üzenetet olvasni. János evangéliuma harmadik fejezetének első versétől a nyolcadik versig terjedő szakaszban. Valapedig a farizeusok közt egy ember, a neve Nikodémus, a zsidók főembere. Ez Jézushoz jött éjjel, és mondta néki: Mester, tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítóul, mert senki sem teheti el jeleket, amelyeket te teszel, hanem ha az Isten van vele. Felele Jézus, és mondta néki: Bizony-bizony mondom néked, ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja meg az Isten országát. Mondanéki Nikodémus: mi módon születhetik az ember, ha vén? Vajon bemehet az ő anyjának méhébe másodszor, és születhetik-e? Felele Jézus: bizony-bizony mondom néked, ha valaki nem születik víztől és lélektől, nem mehet be az Isten országába. Ami testtől született, test az, és ami lélektől született, lélek az. Ne csodáld, ha azt mondám néked, szükség néktek újonnan születnetek. A szél fú, ahová akar, és annak zúgását hallod, de nem tudod, honnan jő és hová megy. Így van mindenki, aki lélektől született. Idáig az ige. Az újjászületésnek ez a képe, amit Jézus használt a Nikodémussal való beszélgetése közben, nem volt ismeretlen a Jézus korabeli emberek között. Sőt, a keresztény gondolkodásban is nagyon fontos helyet foglalt el az újjászületéssel kapcsolatos igei tanítás. Jézus szavaiból mindjárt azt tűnik ki, amit Nikodémussal való párbeszédében folytatott, hogy kétféle módon kell az újjászületésnek megtörténni az emberek életében. Víztől és lélektől, mondja Jézus. Ezzel Jézus nem a sorrendiséget akarja meghatározni, nem azt akarja kifejezni, hogy először víztől kell újjászületni, és majd aztán a lélektől, hanem csak az újjászületés kétféleségét akarja hangsúlyozni, hogy mind a kettőre szükség van. Az ember érdekében van szükség mind a kettőre. Az újjászületésnek ez a folyamata törvényszerűségében teljesen olyan, mint a testi megszületésünknek a folyamata. Először a lélektől való fogantatás történik meg titokban, láthatatlanul a szív mélyén. Ahogy az anya méhében is láthatatlanul történik meg az új élet megfoganása. Ugyanilyen láthatatlanul történik meg a szívben, amikor az Isten lelkétől az újjászületés megtörténik. De ahogy a magzat kezd fejlődni és növekedni, egyre több jelét adja annak, hogy létezik, van. Először csak maga az édesanya, aztán később a közvetlen környezet, és mindig szélesebb körbe válik ismerté az, hogy egy új élet fog megszületni. Ugyanígy történik a lélektől való születés is. Először csak a szív mélyén, titokban. De ahogy ez a belső új ember fejlődik és növekedik, egyre több jelét adja annak, hogy megszületett. Egyre több olyan külső megnyilatkozásban fejezi ki a létezését. Megváltozik annak az embernek a gondolkodása, a viszonyulása dolgokhoz. Megváltozik a magatartása, a beszédje, az élete, minden területe. Egyre több olyan jelt ad, amivel kifejezi, hogy benne valami új dolog született meg. Ez a kétféle születés tekinthető úgy, hogy a Szentlélek kezdi el bennem az újjászületést. És nekem kell befejeznem a víztől való újjászületéssel. De tekinthetjük úgy is, hogy a Szentlélek kezdi el bennem az élet új megteremtését, és az élő víz, vagyis az Isten igéje által fog teljesen befejeződni majd. Az újjászületésnek az a formája, amiről Jézus beszél, nem mehet végbe csupán az ember erőfeszítése által. Ezért az újjászületett emberről egy nagyon különös dolgot állít, és mond ki a Biblia. János evangéliuma első fejezetének 12. 13. verseiben olvashatjuk, hogy valakik pedig befogadák őt, hatalmat ad azoknak, hogy az Isten fiaivá legyenek, azoknak, akik az ő nevében hisznek, akik nem vérből, sem a testnek akaratából, sem a férfiúnak indulatából, hanem Istentől születtek. Azt mondja el Jézus ebben az igei gondolatban, hogy az újjászületett ember az nem vérből, nem testből, nem az ember akaratából és indulatából születik, hanem Istentől születik. Ez a lélektől való újjászületés bizonyos vonatkozásban hasonlít ahhoz, mint amikor a megváltó Betlehemben megszületett. Amikor ez a körülmény kezdett kibontakozni, akkor a mennyei küldött, a mennyei angyal elment Máriához, Jézus anyjához, és azt mondta neki, hogy Mária, a Szentlélek szállt rád, a magasságos ereje árnyékoz meg téged, ezért ami születik is, szentnek hivatik az Isten fiának. A Biblia tanítása szerint az újjászületésünk által indul meg bennünk az a folyamat, aminek a célja, hogy Jézushoz, Isten fiához hasonló életet hozzon létre bennünk. Éppen ezért egy egészen kis átfogalmazással, a lelki születésünkkel, az újjászületésünkkel kapcsolatba ezt az előbb említett igei gondolatot így is lehetne mondani, hogy a Szentlélek száll reánk, a magasságos ereje árnyékoz meg bennünket, és ezért, ami bennünk akkor megszületik, a Szentlélek műveként az szentnek hivatik, az Isten fiának hivatik. Mert ennek eredményeként nevez bennünket a Biblia, az Isten szava, az Isten gyermekeinek, az Isten fiainak. És ennek az alapján nevez bennünket az Isten szentjeinek a Biblia. Az újjászületés eredményeként a Szentlélek bennünk is ugyanazt hozza létre, egy szent új természetet. Az Isten teremtő műveként hozza létre. Ez a lélektől való megszületés. Amikor az újjászületés folyamatának elindulása érdekében a Szentlélek birtokba veszi az embert, amit az angyal úgy mondott ki, hogy a Szentlélek száll reád, és árnyékoz meg téged. Amikor ez a lelki megszületésünk vonatkozásában is megtörténik, akkor egészen különös dolgokat élünk át. Isten négy lépcsőben hozza létre, hajtja végre az újjászületés csodáját és tényét. Az első lépés az, hogy világosságot gyújt a mi gondolkodásunkban, az értelmünkben. Ugyanis a bűn világában élő embernek megromlott, eltompult a gondolat és érzelem világa, ezért az Isten dolgait felfogni, megérteni, olyan szinten, ahogy kellene, nem tudja. Ezért egy Istentől jövő világosságra, fényre van szüksége, aminek a megvilágításában új fényben látja meg a dolgokat. Lehet, hogy korábban bolondságnak tartotta az Isten dolgait, a Bibliával való foglalkozást. De amikor az Isten új világosságot hozott az életébe, a szívébe, az értelmébe, akkor egyszer csak kezdi felismerni az Isten által kínált dolgoknak az igazi érték. Ebben a megvilágításban, amit az Isten adott, önmagát is más fényben látja meg. Úgy látja ezeket a dolgokat, amit korábban természetesnek tartott, ez már nem olyan természetes. Már meglátja a bűnt az életében. Már bűnnek tudja látni, amit korábban természetesnek tartott. Ez az első lépés, amit tesz az Isten az újjászületésünk érdekében. A második lépés viszont az, hogy amikor megláttam a bűnt az én életemben, akkor egy ellenséges érzés támaszt bennem a bűnnel szemben. Hogy ne érezzem jól magamat a bűn közelében. Ahogy az ember az ellenségével nem érzi jól magát együtt. Ismertem olyan személyt, aki a szomszédjával, mikor haragba volt, mivel egymás mellett laktak, ezért az utcán egymás mellett kellett volna elmenni, De az ellenséges érzés miatt, amikor meglátta a másikat, hogy jön szembe vele, amelyik hamarabb észrevette a másikat, inkább átment a túlsó oldalra, hogy még csak egymás mellett se kelljen elmenni a keskeny járdán. Ilyen az ellenség. És a Biblia legelső kijelentése, az ős evangélium azt mondja, hogy Isten munkálkodik a Szent Lelke által azon, hogy bennünk a szívünkben ellenséges érzést támaszon a bűnnel szemben. És ez valósul meg akkor, amikor Isten az újjászületésünket munkálja. Hogy amikor felismertem a bűnt, akkor ne is érezzem jól magam többé a bűnben. És amikor Istennek ezt sikerül végrehajtani, amikor már zavar bennünket a bűn, bár még tovább is tesszük, de már vádol a lelkiismeret, már nem érzem jól magam, már nyugtalan vagyok akkor, mikor csinálom, ha az ember hosszú ideig van ilyen állapotban, akkor előfordul az, hogy az ember szeretne ettől szabadulni, ettől a nyűktől, ami csak állandóan zavarja a lelkiismeretemet, nem hagy nyugodtan. De amikor bűntől kell elszabadulni, akkor nem tudjuk megtenni. Ahogy a mélyen alkoholista ember nem tudja letenni a poharát, a dohányos ember nem tudja letenni a cigarettát, pedig tudja, hogy mennyire árt neki. És sok-sok megkötözöttségben vergődünk mi emberek. És amikor ettől a bűntől kellene elszakadni, már hiába látjuk, hogy káros és ártalmas és tönkretesz, mégse tudunk elszabadulni, és azért, hogy mégis képesek legyünk, ezért Isten a harmadik lépését teszi az újjászületésünk érdekében, erőt ad. János apostol azt mondja, valakik befogadják őt, azoknak hatalmat ad ehhez. És ezzel együtt adja azt is, hogy ki tudjam mondani, szabad akaratomból, én el akarok szakadni a múlttól, el akarok szakadni a bűntől, én nem akarok tovább élni a bűnben. Így készíti elő tulajdonképpen a Jóisten a újjászületésünknek a körülményét. Természetesen az újjászületésnek ez a folyamata nem egységes módon, nem egységes körülmények között zajlik le minden emberben. Nagyon sok hívő emberrel beszélgettem már ilyen vonatkozásban, és a tapasztalatoknak a hátterén elmondhatjuk azt, vannak, akik nagyon látványosan élik meg az újjászületésüket. Minden részletére aprólékosan visszatudnak emlékezni, hogy mikor, hol, milyen módon történt az ő újjászületése, életének a megváltozása. Míg vannak mások, akik csak azt tudják, hogy megtörtént. De hogy mikor, hogyan, milyen körülmények között nem emlékeznek vissza. De azt határozottan tudják, hogy más emberré lettek. Valahogy ez úgy van, mint a földbe vetett mag. Az egyik magot, amikor elvetjük, néhány nap múlva már bújik ki a csírája. Még egy másik magot, ha ugyanabba a földbe teszünk mellé, az majd csak hetek múlva, hónapok múlva, van olyan, amelyiknek mint egy fél év is kell, mire a csírája kihajt. Így van az ember is. Az egyik ember hamarabb, érzékenyebb az Isten lelkének a késztetésére, és gyorsan történik az újjászületés, míg egy másik embernél egy elhúzódó folyamatnak az eredményeként történik. Nagyon sokszor egymástól teljesen eltérő módon értelmezik az új ember fogalmát, és ebből következik, mivel az újjászületés az csak egyféleképpen történhet, ezért ha sokféleképpen értjük, akkor abból a sokból csak egy jó. A többi valahol félresiklott és félreértik. Vannak, akik azt gondolják, hogy az újjászületéskor a teljes ember mindenestől született újjá. És ezt a látásukat esetenként arra a bibliai kijelentésre alapozzák, amit Pál apostol így fogalmaz meg a korintusiakhoz írott levélben, hogy ha valaki Krisztusban van, új teremtés az, a régiek elmúltak, és íme újjá lett minden. Most nem szeretném belemerülni Pálnak ebbe a kijelentésébe, de mire végig elemezzük ezt a gondolatot, választ fogunk találni. Van egy másik tábor, akik viszont azt mondják, az emberben valami új született meg. Nem a teljes ember született újjá, hanem benne született meg valami új. És ez az új az Istennel való közösség által fejlődni képes, kiteljesedni a teljes lényünkben. Ezek az emberek is hivatkoznak Biblia versre, és azt mondják, hogy Pál apostol éppen ezért mondja az igében, az Efézusi levélben, hatalmasan erősödjetek meg a lélek által a belső emberben. Talán csak egy nagyon rövid megjegyzésként hadd mondjam azt, ez a második változat az, amit a Biblia támogat. Vagyis az a helyes válasz, hogy amikor az újjászületés megtörténik, akkor az ember nem mindenestől született újjá. Még erre részletesen szeretnék kitérni később, hanem csak az újjászületett emberben egy új élet kezdődött meg. De ez az új ember, ez az Isten által teremtett belső ember elkezd növekedni, fejlődni, és mind jobban kiteljesedni, mind jobban átvenni annak a személyiségnek a jegyeit. Attól függően, hogy melyiket tápláljuk. Ha az Isten által teremtett új embert az Isten igéjével, a mennyei eledellel tápláljuk, akkor ez a belső emberünk fog kifejlődni és megerősödni. Ha viszont a régi énemet táplálom, akkor viszont az új emberem mindig gyengül és erőtelenül, mert nem kapja meg a szükséges táplálékot. A két természetnek ezt a küzdelmét Pál apostol más helyen egy ruha cseréhez hasonlítja. Azt mondja az apostol az Efézusiakhoz írott levelében, hogy vetkőzzétek le a ma régi élet szerint való óembert, és öltözzétek fel a ma az új embert, amely az Isten szerint teremtetett igazságban és valóságos szentségben. Ezek az igei gondolatok két nagyon fontos dolgot jelentenek ki. Egyrészt azt, hogy ez a művelet nem az újjászületés előtt történik meg. Ha én a régi természetemet, a régi bűnös természetemet le akarom vetni, ez nem akkor történik, mielőtt újjászülettem volna. Hanem az újjászületett ember az Istennel való közösségben, a vele való kapcsolatban, a Krisztusban maradásban, vele összefonódva tudja végrehajtani azt, hogy fokozatosan leveti a régi természetének minden ruháját. Éppen ezért ilyen vonatkozásban az újjászületett embert még nem tekinthetjük abszolút értelemben szent lénynek, hiszen vannak levetkőzni valói. Másrészt viszont az is igaz, hogy az újjászületett emberben még együtt él a két természet, a régi és az újonnan született, és ez a két természet állandó harcot vív egymással. Kiszorítósdi megy az ember életében, hogy melyik kerüljön felülre, melyik uralja a teljes lényemet, az új ember vagy a régi. Pál apostol azt is részletezi, hogy a két természet milyen módon él együtt és küzd egymással bennünk az újjászületés után. A Róma beliekhez írott levelének 7. fejezetében a 18. verstől kezdődően írja le végig az apostol azt a küzdelmet, amely az újjászületett emberben játszódik le. És az apostol itt ebben a szakaszban megfogalmazza, hogy az újjászületett belső emberünk az már gyönyörködik az Isten törvényében, az új gondolkodásmóddal. A gondolkodásmód megváltozása alatt a Biblia a megtérést érti, tehát az új gondolkodásmóddal, a megtért ember gondolkodásával már az Isten törvényének szeretne szolgálni ez az ember. Már megvan benne az akarás, mondja Pál, a jó cselekvésére. Minden azt bizonyítja, hogy ez az ember már kapcsolatba került az Isten lelkével. És már az akarás is megvan benne, amit a Szentlélek munkált, mert Isten az, aki munkálja bennünk az akarást. Van azonban egy probléma. Az apostol azt mondja, mivel a régi természet még ott van, és jelen van. Ezért még nem mindig tudja ez az újjászületett ember tenni azt, amit szeretne. Bedig pedig gyönyörködne benne. Azt keresi, hogy cselekedjem a te akaratodat, én Istenem, de nem tudja. Még sokszor nem találja meg a módját annak, hogy hogyan hajtsa végre azt a jót, amiben pedig gyönyörködik. És sokszor még a régi bűnös dolgait teszi, amit pedig már gyűlöl, mondja az apostol. Természetesen vigasztaló az a tudat, hogy ennek a küzdelemnek a fordított változata is igaz. Nem csak mindig ilyen negatív módon csapódik le a két természetnek a küzdelme bennünk. Pál azt is kimondja a Rómabeliekhez írott levél 8. 13. versében, hogy a test bűnös cselekedeteit meg lehet öldökölni az újjászületett lélek készségével és a Szentlélek segítségével. Ez a nemes küzdelem történik a megszentelődésünknek a folyamán. Az újabb és újabb bűnöknek a legyőzésével öldököljük meg, és tesszük erőtelenné az óembert. János apostol azonban egy nagyon különös kijelentést tesz az újjászületett emberről. János apostol levelében találjuk az első levél 5. fejezetének 18. versében. Azt mondja János: tudjuk, hogy valaki Istentől született, nem vétkezik, hanem aki Istentől született, megőrzi magát, és a gonosz nem illeti őt. Ha most föltenném azt a kérdést, ki az közületek, aki úgy érzi, hogy már újjászületett keresztény? Nem kérem, csak úgy magatokba adjatok választ erre. És utána azt kérdezem, hogy és ki az, aki mint újjászületett keresztény már nem vétkezik? Még a gonosz sem illeti őt. Volt olyan gyülekezet, ahol ezt úgy kérdeztem, hogy emeljék fel a kezüket azok, akik azt mondják, hogy újjászületett keresztények. És majdnem az egész gyülekezetnek a keze fönt volt. És amikor azt kérdeztem, és ki az, aki azt mondja, hogy mint újjászületett keresztény már nem vétkezik, akkor senki nem merte felemelni a kezét. Pedig János itt azt mondja, hogy aki Istentől született, az nem vétkezik. Még a gonosz sem illeti őt. És itt most két dolog lehetséges. Vagy nem születtünk még újjá, és ezért nem tudnánk lélekben felemelni a kezünket, vagy pedig az lehetséges, hogy nem értjük jól, hogy mit jelent a Biblia szerinti újjászületés. Mert ha tovább kérdezném, ismerünk-e olyan újjászületett keresztényt, aki nem vétkezik, akkor itt is olyan lenne a válasz, hogy nem mernénk felemelni a kezünket, mert ilyen embert nem ismerünk. De akkor ez azt jelenti, hogy egyáltalán nincsen újjászületett keresztény? De van. De akkor hogyan lehetséges, hogy nem vétkezik? Mert ezt mondja a Biblia. Ha ennek a versnek a megállapításait teljes emberre vonatkoztatjuk, ha azt mondjuk, hogy az az újjászületett ember, valaki teljesen újjászületik, akkor belebonyolódunk János apostol levelének a üzenetébe. Egyszerűen összegubancolódik minden tanítás, ugyanis János többféle módon is cáfolni akarja azt, hogy a teljes emberre kellene vonatkoztatni az újjászületést. János apostol azt írja az ő levelében, ugyancsak ebben a levélben, az első levél első fejezetének 7. versében: ha pedig a világosságban járunk, amint ő maga világosságban van, közösségünk van egymással, és Jézus Krisztusnak, az ő fiának vére megtisztít minket minden bűntől. Hadd kérdezzem, testvéreim, aki világosságban jár, az újjászületett ember, vagy még nem született újjá? Újjászületett. Hiszen Jézus azt mondja, hogy én vagyok a világ világossága, és aki engem követ, az nem járhat sötétségbe, hanem övé az élet világossága. Tehát aki Jézussal éli az életét, őt elfogadta megváltónak, az már nem járhat sötétségben, az már világosságban jár. És János azt mondja, ha világosságban járunk, akkor még mindig szükség van arra, hogy Jézus Krisztusnak vére megtisztítson bennünket minden bűntől. Vagyis azt akarja mondani, hogy a újjászületett embernek is szüksége van a bűntől való megtisztításra, mert még mindig vétkezik. Sőt, János még tovább megy, és azt mondja a következő versben. Ha azt mondjuk, hogy nincs bűn mi bennünk, magunkat csaljuk meg, és igazság sincs bennünk. Vagyis János feketén-fehéren azt állalja elénk, véletlenül se jusson senki arra a meggyőződésre és gondolatra, hogy ő már nem vétkezik. Ha ilyet gondolna magáról, akkor először is saját magát csapja be. A Biblia írói egyáltalán nem zárják ki annak lehetőségét, hogy az ember akkor is vétkezik, amikor már Isten gyermekeként van számon tartva. Rengeteg bibliai szakaszt lehetne felolvasni, de csak egyet hadd említsek ugyanebből a levélből, azért, mivel itt van kinyitva. A második fejezet első verse azt mondja, én fiacskáim, ezeket azért írom néktek, hogy ne vétkezzetek. És ha vétkeztek, akkor van szószólónk az atyánál, az igaz Jézus Krisztus. Vagyis azt mondja el János, hogy a szentek, akikhez ezt a levelemet írom, a kiválasztottak, azoknak is szüksége van még a közben járóra, a szószólóra. Azoknak is szüksége van arra, hogy Jézus Krisztus vére őket is megtisztítsa minden bűntől. Ha viszont ez így van, akkor hogyan lehetséges, hogy János mégis olyan kijelentést tesz, hogy az Istentől született ember nem vétkezik, még a gonosz sem illeti őt? Itt mindenek előtt azt kell tisztán látni, az újjászületés nem a teljes lényünket érintő dolog. Az óemberünk az soha nem fog megváltozni, hanem csak folyamatosan elgyengül, a végén esetleg elhal. Ugyanakkor azt is szem előtt kell tartani, hogy az újjászületéssel csak egy új élet indult meg bennem, ami az Istennel való kapcsolat függvényében fejlődni képes, kiteljesedni. Pál leveleinek az egyik legbátorítóbb evangéliuma az, hogy az újjászületésen átesett embert Isten minden esetben a benne lévő új emberrel azonosítja mindaddig, amíg az új ember él benne. Pál apostol azt mondja a Róma beliekhez írott levél 7. fejezetében, most azért már nem én cselekszem, hanem csak a bennem lakozó bűn. Mert ha én azt teszem, amit nem akarok, amiben nincs benne az akaratom, akkor nem én teszem, hiszen az akaratom nincs benne. Pál ezt azért írja le, hogy mint egy jelezze felénk, amikor nincs benne az akaratunk valamiben, csak sodródunk vele, mert erőtelenek vagyunk, mert gyengék vagyunk, akkor az Isten nem nekünk tulajdonítja ezt. Azt mondja, hogy nem te tetted, csak a benned lakozó bűn, a még meglévő óembered, de nincs benne az akaratod, az új embernek az akarata nincs benne. És ez egy csodálatos evangélium a Szentírásban, amivel az Isten bátorítani akar bennünket, hogy amikor vétkezünk, akkor ne keseredjünk el, ne csüggedjünk el, hanem tudjuk azt, hogy amíg az új ember él, amíg élő közösséget tart fenn Istennel, addig az Isten engem mindig ezzel az új emberrel azonosít. És az elkövetett cselekedeteimet nem az én rovásomra írja, nem nekem tulajdonítja. Azt mondja, ha nincs benne az akaratod, csak erőtelenségből követted el, akkor nem te tetted, hanem csak a benned lakozó bűn. És testvéreim, mindezekből azt a következtetést lehet levonni, hogy amikor bűnbánattal fordulunk Istenhez, az elkövetett cselekményeinkkel kapcsolatban, akkor nem is annyira azért kellene bocsánatot kérni, hogy mit követtem el, Uram, hanem sokkal inkább azért kellene bocsánatot kérni, hogy mit nem követtem el, Uram. Mert általában mindig annak az eredményeként követjük el a bűnt, hogy nem tartjuk a közösséget azzal az isteni személlyel, aki vissza tudna tartani, aki meg tudna őrizni, és meg tudna tartani bennünket a bűntől. Jézus azt mondja az evangéliumban, nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. És az egyetlen biztonságunk az, ha Jézussal élő közösségben élünk. Ha szüntelen vele éljük az életünket, összekapcsolódva, együtt élve vele. Ellen White egy nagyon szép gondolatot fogalmaz meg az egyik írásában, amivel bátorítani akar bennünket, és azt írja, vannak, akik noha érezték már Krisztus megbocsátó szeretetét, és őszintén Isten gyermekei kívánnak lenni, de ismerik jellemük fogyatékosságát, és életük bűnös voltát, és kételkednek abban, hogy valóban megújította-e szívüket a Szentlélek. És itt egy pillanatra megállnék a felolvasásban. Mi sajnos sokszor vagyunk így. Egyik oldalon már éreztük Isten megbocsátó kegyelmét, a másik oldalon viszont ismerjük a szívünk igazi állapotát. Ismerjük azt, hogy milyen gyengeségek és erőtelenségek terhelnek bennünket. És azt mondja tovább a bizonyságtétel, ezeknek szeretném oda kiáltani. Ne ingadozzatok, ne essetek kétségbe. Gyakran kell még térdre borulnunk, gyakran fogunk még Krisztus lábainál bűneink és fogyatkozásaink felett sírni, mindazonáltal nem szabad elcsüggednünk. Sőt, még ha Sátán földre teper is bennünket, Isten akkor se taszít el és feledel. Nem, hiszen Krisztus az Isten jobbján ül és képvisel bennünket. Minél bensőbb érintkezésbe lépünk Jézussal, annál nyilvánvalóbb lesz saját bűnös voltunk. Látásunk az ő közelében megtisztul, felismerjük fogyatkozásainkat az ő tökéletes jellemének éles ellentéteként. Ez a legfőbb bizonyíték annak, hogy Sátán csalásai elvesztették erejüket, és felébredt bennünk Isten lelkének éltető ereje, aminek folyamányaként a bennünk lévő új ember mindig erősödni fog. Mindezek után még az a kérdés szorul tisztázásra, miért is nem vétkezünk? Miként lehetséges az, hogy az Istentől született ember nem vétkezik? János úgy magyarázza ezt az állítását a levelében, hogy azért, mert benne marad annak magva, akitől született. És ezzel a kifejezéssel egy kicsit azt akarja elmondani, hogy minden mag a génjeiben hordoz bizonyos paramétereket. És ez azt jelenti, hogy amikor elvetünk egy magot, és abból valami ki kell, az mindig olyanná fog fejlődni, amit a mag hordozott tulajdonságokat magában. Ezért, ha egy uborka magját elültetem a földbe, abból soha nem lesz borsmenta. És semmi más. Mindig uborka lesz belőle. És János ezzel az egyszerű példával akarja szemléltetni, hogy ha mi Istentől születtünk, az isteni magból születtünk, akkor a bennünk megszületett új ember az soha nem fog vétkezni, mindig az óemberen vétkezik. De a bennem megszületett isteni természet az nem fog vétkezni. Az lehetséges, hogy elerőtelenedik bennem, mert nem táplálom, nem erősítem az Istennel való kapcsolatban. Lehet, hogy ez az új emberem, amelyet Isten megteremtett bennem, meg is fog halni, és el fog pusztulni, de vétkezni nem fog. Mindig az óemberem vétkezik. És János ezt fogalmazza meg akkor, amikor azt mondja, hogy aki az Istentől született, az nem vétkezik. És Isten bennünket, a személyiségünket mindig ezzel az új emberrel azonosítja, egészen addig, amíg él bennünk az új ember. Egészen addig. Csak ha meghal bennünk az új ember, akkor szakadt meg az összeköttetés köztem és az új ember között. Még azt is szeretném keresni, hogy mit is kell érteni ez alatt a mag alatt. Amire János azt mondja, hogy benne maradt annak a magva. Már az ős evangéliumban is történik egy említés egy magról. Az asszony magváról, amely profétikusan az eljövendő mesiást, Jézus Krisztust szemlélteti. János apostol pedig az evangéliumban úgy beszél Jézusról, hogy valakik pedig befogadák őt. Azoknak hatalmat ad, hogy az Isten fiaivá legyenek. És ezzel azt mondja ki, hogy tulajdonképpen, amikor az újjászületésünk történik, akkor Jézus Krisztus lép be a mi szívünkbe, a mi életünkbe. Jézus az az isteni mag, amely az én életembe ott kell maradjon. És amíg Jézus Krisztus jelen van az életemben, addig az új emberem szerint én nem vétkezek. Pál apostol azt mondja ezzel kapcsolatban, élek többé nem én, hanem él bennem Krisztus. És amely életet a testben élem, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem és önmagát adta értem. Ennek az üzenetnek a hátterén Pál apostol egy nagyon gyakorlatias tanácsot és tanúságot von le, és ajánl számunkra megtanulásra. A korintusiakhoz írott második levél 5. fejezetének 16. versében, ahol később a következő versben Pál úgy beszél, hogy ha valaki Krisztusban van, az új teremtés, a régiek elmúltak és íme újjá lett minden, ezt mi nagyon sokszor szoktuk használni és alkalmazni és hivatkozni erre a Biblia versre. De az előtte lévő verset azt mindig figyelmen kívül hagyjuk. Pedig egy nagyon fontos üzenetet tartalmaz. Azt mondja ugyanis Pál, azért mi ezentúl senkit sem ismerünk test szerint. És ha valaki Krisztusban van, az új teremtés. A régiek elmúltak, újjá lett minden. Vagyis Pál azt mondja, hogy fogadjuk el azt, ahogy Isten kezel bennünket, ahogy Isten néz ránk. Ha Isten tud bennünket úgy tekinteni, hogy amikor bennem megszületett az új élet, akkor többé engem nem azonosít a bűneimmel, és nem nekem tulajdonítja, akkor mi is tudjuk egymást így tekinteni. Azt mondja az apostol, ezentúl senkit sem ismerünk test szerint. Mert ami testtől született, az test az. De ami a lélektől született, lélek az. És Pál azt ajánlja, ha valaki Krisztusban van, ha valaki újjászületett, akkor többé ne nézzünk a bűneire, az erőtelenségeire, a gyengeségeire. Tudjuk úgy nézni őt, ahogy az Isten nézi. Az új emberén keresztül. Az újjászületett lényén keresztül. Vegyük észre azt, amit Isten létrehozott benne, és viszonyuljunk hozzá annak alapján, amit létrehozott az Isten. Az új ember alapján. Mennyire más volna emberek és emberek kapcsolata. Családban is, a gyülekezetben is, és tágíthatnánk a kör tovább, ha mi is nem test szerint ismernénk egymást. És nem arra néznénk, hogy ki mit tesz erőtelenségből, gyengeségből, megbotlásból, és így tovább, hanem tudnánk úgy tekinteni, ahogy az Isten mondja az apostolon keresztül. Többé senkit nem ismerünk test szerint. Mert ami lélektől született, az lélek az. Segítsen az Úr, hogy ez így legyen a mi életünkben és a mi gyakorlatunkban. Amen. Amen.